Tizedik fejezet. A nagy nap. Kétségtelenül nagy nap ez a március 15-e Magyarország életében. Pedig az ezer éves élet mennyivel nagyobb nap a jókai életében. Tekintve, hogy semmi jelentékeny se történt e napon a nemzetre nézve, amiben Jókainak, ki ezentúl elhagyja neve mellől az Y-t, része ne lett volna. Holott Jókait egy, a tömegek figyelmét elkerülő másik nagy esemény is érte a nap legvégén. Miután a nemzet már becsomagolta a maga ajándékait, és elraktározta azoknak érdemeit, dicsőségét, akik rászolgáltak. Erre a napra sok munka vár, és mind be fog végeztetni. Pedig a pilvaxbeli ifjak 5-6 órát átaludtak, szóval 8-9 óra már elveszett, és mégis elegendő a még megmaradt 15 óra. Úgy tűnik fel nekünk, Jókai, innentől kezdve, mintha mindaz, ami ővel amott történt, nem léteznék, mintha ő is e napon keletkezett volna. Páratlan népszerűségének lombozata e naptól kezdődik, és innen veszi táplálékát, mint a fa koronája a földtől, amelybe a gyökere lenyúlik. Ebből él, ebből lélegzik. Ennek a napnak az isteni nedveit felszíja, ha a népszerűség hervadozik, és rögtön vele lesz megint. Gyűrűjét, ha elveszti, ennek a napnak az évfordulója visszahozza. Több mint 50-szer tér vissza, még azután is 50-szer fényesíti meg Jókain, ami esetleg megkopott vagy megpattogott volna rajta. Ha ez a nap nincs, élete más irányt vesz. Munkáit hiszen megírja, az európai hírt is megszerzi velük, de fényes karrierjének másik felemelyet nemzetének vezérfiai közt töltött az ország első tanácsában, s mindenütt, ahol a történelem szövődött, elmarad. Petőfi talán le se feküdt, vagy ha lefeküdt, nem igen aludt. Mert már 7 órakor reggel talpon volt, benézett Jókai szobájába, felköltötte, aztán nyugtalanul sietett a pilvaxba. Útközben Vasvárival találkozott, ki szinte a pilvaxba tartott. Borongos, ködös, szinte pépes márciusi pirkadás volt. Csípős szél fújdogált és feszegette, amíg jobbára csukott boltok céltábláit. A pilvaxban még nem volt senki, csak a koránkelő Bujovszki Gyula. Minél fogva még visszamentek mind a hárman Jókaiért, kinek szobájában tanácskoztak a ma néhány bevezető szó fölött, melyel a 12 pontot proklamálni fogja. Kevéssel 8 óra előtt most már 4-en nyitottak be a pilvaxba. De még most is kevesen voltak, ami láthatólag lehangolta a türelmetlen Petőfit. Vártak még egy kissé, lassan szálingóztak a tegnapi híroszok. Éppen a leglármásabbak maradtak el. Megjött Emődi Vajda, majd a húrihorgas Pálfi Albert nyitott be nagy disputában a nyalka dobsával. Különösebb megörültek báró Nyári Albertnek. Betoppan Degré, aki vidékről jött, egy pár jurátus is beváltotta a szavát, de még mindig igen szegényes gyülekezet volt egy forradalom csinálásához. Nem rebellis a magyar korán reggel, sopánkodott Jókai, ki Bujovszkival egyetemben amellett volt, hogy mindsem nevetségessé váljanak, inkább ne csináljanak semmit. De Petőfit nem lehetett eltántorítani. Különben is a kávéház nem volt néptelen. Éppen szerdai nap és pesti vásár lévén Sok idegen reggelizett az asztaloknál, akik mind kíváncsian és érdeklődve nézegették az ifjúság hullámzását. Végre 9 felé annyian gyűltek össze, hogy Jókait felerőszakolták egy asztalra. Jókai fölállt és felolvasta pár bevezető szóval, hogy mit kíván a magyar nemzet. Valami villanyos melegség állt el akkor minden tagomat, írja ő maga. Érzém, hogy végzetes szó az, amihez kezdek. De el voltam rá számva, ha áldozatul esem is. Utána Petőfi olvasta el a nemzeti dalt. Ekkorra már mind összegyűltek a vásárosok is, és a dal refrénjét utána zúgták ők is. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A főpróba, mert annak kellett azt tartani, kitűnően sikerült. A vers feltüzelte az ifjúságot, és most már lelkesedve indult a megállapodások szerint az orvosi egyetem felé, a 60-i és az Újvilág utca sarkán levő épület udvarára. Még mindig nagyon kicsiny volt a csoport, de a felkokárdázott ifjak, kik előtt egy trikolort vitt egy nagy termetű jurátus, felköltötték útközben az érdeklődést. Minden lépésnél nőtt a csoport. Éljen a szabadság, egyenlőség, éljen Kossuth! Kiáltások hangzottak. Az orvos ifjúság dacára, hogy lecke óra volt, otthagyván professzorait az udvarra tódult, hol Jókai ismételte rövid beszédjét. Testvéreim, a pillanat, amelyet élünk, komolyabb teendőkre szólít fel bennünket. Európa minden népe halad és boldogul. Haladnunk és boldogolnunk kell nekünk is. Legyen béke, szabadság és egyetértés. Követeljük jogainkat, melyeket tőlünk eddig elvontak, s kívánjuk, hogy legyenek azok közösek mindenkivel. Petőfi elszavalta a talpra magyart, s a menet most már az orvos növendékekkel megszaporodva sorba járta többi fakultásokat. Az egyetem térről újra visszaindult, ezerekre és ezerekre szaporodva. Megállt a 60 utcában a Pálfi ház előtt, amelynek földszintjén akkoriban a Landerer és Hekenast nyomda volt. Petőfi felállt a kapu alatti szökletkőre. Most egy bizottság bemegy a nyomdába, s kinyomatja a 12 pontot, addig türelem idekünt. Havas eső szitált az égből, a rivalgó tömegek az esernyőket rázták a levegőbe. A nemzeti dalt is nyomassák ki, követelte a tömeg. Jókai felkiáltott. Le az esernyőkkel! Hogy állunk ma holnap esetleg golyók elé, ha az esőcseppek is terhünkre vannak? Mire suhogás támadt a levegőben, mintha ezer madár leszállna, ezer esernyő kapcsolódott le. Erre Petőfi vezetése alatt Jókai Vasvári, Degré és Irinyi behatoltak a nyomdába, mint a nép küldöttei. Az ajtó nyitva volt, könnyen bemehettek. Landerer Lajos a nyomda helység ajtajában várta őket. Azért jöttünk, fordult Petőfi Landererhez, hogy a két kéziratot kinyomassuk. Landerer megnézte a kéziratokat. Lehetetlen, felelte szárazon. Nincs rajta a cenzor engedélye. A nép küldöttei zavartan néztek össze. Landerer odasúgja Irinyinek. Foglaljanak le egy sajtógépet. Egy géphez lépett most Irinyi. E sajtót a nép nevében lefoglaljuk, s követeljük kéziratunk kinyomatását. Az erőszaknak nem állhatok ellent, felelte Landerer ünnepélyesen, és megparancsolta szedőinek, hogy munkába fogjanak. A kéziratokat apró darabokra metélték, hogy minél gyorsabban kiszedhessék. Addig a nép türelmesen várt, és ázott odakünn anélkül, hogy esernyőjét használta volna. Hogy együtt tarthassák, Degré, Irányi, Jókai és Egressi beszédeket tartottak. Különösen Jókai derekasan viselte magát, belemelegedett. Térült, fordult, mindenütt ott volt, mintha három példányban lenne meg. Majd a nyomdába szaladt, majd künlelkesíti a közönséget. Az emeleten levő kaszinóból egy mágnás magához hívatta el közben, és azt a tanácsot adta az ifjúságnak, hogy be kellene venni egyik pontnak a papi jószágok elvételét is. Persze, jegyezte meg Jókai, hogy ezzel a ponttal összetörjük a többi 11-et. Végre ki volt szedve a kézirat, betették a gépbe, és Petőfi Jókai tették az első mozdulatot a gépen, hogy mintegy jelképileg a magok munkájának vállalják az előállítás tényét is. Irinyi azonban nedvesen kikapta a gép hengerei közül az első példányt, és úgy rohant vele a néphez ki az utcára. Egyik kezében óráját tartván, másikban a nyomtatványt lobogtatva messze dörgő hangon kiáltá. Március 15-e délelőtt 11:30-re nagy időszak a magyarok történetében. Íme itt van a sajtószabadság első példánya, a nép hatalmának első műve. Akármi szabadsága fog is lenni egykor a magyarnak, az a dicsőség mindig megmarad, hogy a legnevezetesebbet, a sajtószabadságot magunk vívtuk ki. De már ezelőtt a szentség előtt, egy kis darabka sustorgó papír előtt, még a kalapokat is levett a közönség, s fedetlen fejjel állt ott az esőben, mintha imádkoznék. A nép hatalma tehát megtermé első gyümölcsét. De milyen csodás ez a hatalom, melynek külső formáit soha se látták a magyarok, mint az istenét, alig állt egyébből, mint egy kis akaratból. Olyan egyszerűen simán ment minden, hogy szinte hihetetlen. Legyen világosság, mondja a nép, és világosság támad. Ez alatt egész Pest talpon állt. A Hatvani utcát le a Kerepesi úti fehér hattyúig, és a Beleznai kertig sűrű tömegek tartják megszállva. A kocsi közlekedés szünetelt. Örömmámorban úszott mindenki. A kereskedők becsukták boltjaikat, és beálltak tüntetőnek. Az ifjúság félénkebb alakjai előkerültek. Déltájban az arisztokrácia néhány tagja is ott volt látható, várakozva a nyomtatván egy-egy példányára. A legnagyobbakhoz, a leggazdagabbhoz hozzá csatlakozott a salak is. Egy kövér fickó kis sejpítve beszélt, s kiből a 70-es évek Mohácsi bácia lesz nemzeti színű szűrben, éjjel harmadik Lajos feliratú lengő kakastollal kereste a feltűnést, de csak hamar letépték róla, hogy az ünnep méltóságát megőrizzék. Bizait, a hírhedt nemzet báróját hasonlóan eltiltották a szerepléstől. Az ifjúság vigyázott a szabadság első napjának jó hírére. Ellenben szélesre ereszté fantáziáját. S minthogy-e bűvös szerdai napon csak kívánni kellett valamit, mintha az Aladdin csodalámpája gyúlt volna ki, egyszeriben minden teljesedett, hát támadtak is kívánalmak. Valakinek eszébe jutott, hogy ingyen előadás kellene estére a népnek. Nosza, hamar egy küldöttséget kell meneszteni a Nemzeti Színház igazgatóságához, hogy adassa elő estére a Bánkbánt. Küldöttség csak nagy nehezen bírt elhatolni a színházig, de az előadás meglett. Délután a múzeum előtt gyülekezett a sokaság. Az ifjak fölvitték Kubinyihoz örök emlékül, leteendők a múzeumba az első szabad sajtótermékeket. A kün összegyűlt nép a talpra magyart kívánta, már ötödször a talpra magyart, nem bírt vele betelni. Mély bohóság a történelem szemben a valósággal. A krónikás összerakja az eseményeket, az indokokat. Bepillantást, hogy a rotyogó fazekakba, ahol azokat főzték, szemlélhetővé teszi a füstöt, mely a kéményen kiment, a lángot, amely azóta felforralta. De nem képes elővarázsolni a hangulatot, a milliót, melyben történtek. Ki értené meg a mai lehűlt vérrel az ifjaknak-e Betlehem járáshoz hasonló meneteiből az extázisnak azt a paroxizmusát, amelyet mindannyiszor előidéztek a pontokkal és a forradalmi dallal. Amilyen tökéletes törvényeken nyugszik a föld forgása, hogy együtt mozog a levegő rétegeivel, olyan tökéletlen a történelem, ahol az események a levegőjük nélkül raktároztatnak el. A múzeumtól a városházára tódult a tömeg. Irinyinek jutott eszébe, hogy a városi tanács is írja alá a 12 pontot. Petőfit, Jókait, Irinyit, Irányit, Vasvárit és Egressit választották meg küldöttségnek. Útközben Klauzál és Nyári Pál csatlakozott hozzájuk, mely utóbb karonfogva Jókait beszéltette magának a nap eseményeit. A városi tanács éppen gyűlésezett, mikor odakünn a tenger morajlásához hasonló zaj jelezte a nép érkezését. Kevés vártatva betoppant a küldöttség. Irányi adta elő a nép kívánságát. Mire Kacskovics Lajos főjegyző felelt, hogy a városi tanács is üdvözli, és kis módosítással elfogadja a reformokat. Szepesi Ferenc a polgármester törökösen bólingatott a fejével. Holovics Boldizsár tanácsnak ellenben kirúgta maga alul a széket, hogy ő nem engedi magát elvek elfogadására kényszeríteni. Zárt ülést kér előbb, ahol előbb beszélje meg a tanács a pontokat. Kínos csend következett. Tanácsnokok zavartan néztek össze. Rottenbiller elsápadt, mint a fal. A nyitva agyott ajtón özöllik be a nép a tanácsterembe, és a méltatlankodás moraja hömpölyög végig. Irányi Dániel felugrik a zöld asztalra, feldönt egy tintatartót, s aztán egyenest az asztal túlsó végén elnöklő Szepesi előtt terem. Mi nem érünk rá várakozni, kiáltja ingerülten. Kívánjuk a 12 pont rögtöni aláírását. Nyári Pál szólni akar. Holovics neki vörösödve ágál kezeivel a levegőben. 10-20 az ifjakból vetik magukat arra felé, hogy Holovicshoz érjenek. Jó szerencse. Szepesi átérti a helyzetet. Hirtelen megragad egy tollat, és aláírja a 12 pontot, és hirtelen ráüti a város pecsétjét. Erre aztán lecsendesedett minden, s a tanács zavartalanul folytathatta ülését, melynek legfontosabb határozata a nemzetőrség szervezése, melybe tömegesen beálltak az ifjak, természetesen Jókai és Petőfi is. De a nap programja még nem volt kimerítve. Ha már minden beteljesedett, ami beteljesedhető, hiszen a Nemzeti Bankot végre is nem lehet még ma megkapni. De miért ne lehetne megkapni Táncsicsot? Egyszerre kimondhatatlan óhaj lepte meg a 10000-nyi tömeget. Táncsicsot hazahozni, fel Budára kiáltozták. És mint a hömpölygő tenger áradat Budára indulának, ahol a helytartó tanács a mai belügyminisztérium Ódon házában székelt. Útközben el kellett menniük a tüzérség mellett, hol égő kanócokkal álltak ágyúik mellett a katonák. Éljen a szabadság, kiálták a tömegek. A tüzérség nem mozdult. A helytartó tanács együtt volt, mégpedig a gyertyákat már meggyújtották. Itt is üléseztek éppen, mint a városházá, mikor az ifjak beléptek. A nép elfoglalta az udvart, a lépcsőket, a folyosókat. Attól lehetett félni, hogy a vén épület beszakad a teher alatt. Az elnöklő Zicsi gróf nyájas mosolyjal kelt fes helyjel kínálta meg az ifjúság küldötteit a zöld asztalnál. Azok természetesnek találták, leültek, nagyon el voltak már kényeztetve. Nyéki a cenzor aranyburnótos szelencéjét tolta oda nekik. Degré kicsípett egy szemernyit, és jó ízűen prüsszentett. A küldöttség három kívánságot nyilvánított. Bemutatták a 12 pontot. Zicsi elolvasta figyelmesen, miközben homloka erősen izzadott, azután így szólt. Semmit se tehetek ez ellen. Kifejezték ekkor, hogy a sajtószabadságot mondja ki a helytartó tanács, és mozdíts el a cenzorokat. Rendben van, felelte Zicsi. A cenzorok elmozdítatnak. Nyéki arca zöldbe sárgába játszott. Harmadikul az államfoglyok kibocsátását kérték. Zicsi a fejével bólintott, s kiadta a rendeletet kesernyés mosollyal. Pedig csak a kaput kellett volna bezáratnia, és el van fogva az egész forradalom vezetőivel és kezdeményezőivel együtt. De ami észrevétlenül válik a nép akarata hatalommá, éppen hogy észrevétlenül válik a hatalom semmivé. Egy ismeretlen erő, melynek oszlopai többnyire csak látszatok. A hatalom bárhogyan abszorbeálja is az egyik fél, örök időkig a sokaságok és a trónok közt lesz megoszolva. És minél jobban eltávolodnak egymástól, annál félelmetesebbnek mutatkozik a távolból a másik ereje. Néha e szepegést okozó fallácia tartja fenn a rendet, és a legkorhadtabb állapotokat. Népek és trónok viszályai többnyire elhibázott taktikával kezeltetnek, mert a szemmérték sehol se hibázik annyit, mint ezeknek az erőknek a megítélésénél. Ha a királyok tudnák, hogy a népnek akarata mennyire széthúzó, és mennyire tökéletlen, másképp csinálnák a dolgaikat. De ha viszont a népek is tudnák, hogy milyen törékeny puha fából van némely trónus, hát mégiscsak minden a régiben maradna. Zicsi Ferenc kétségkívül a kényszernek engedett. Ő az udvaron zajongó sokaság mögött egy háborgó várost, s amögött egy háborgó országot látott, és semmi kedve se volt magát feláldozni, míg Bécsből napok múlva parancsot kap. Örült, hogy semmi instrukciója nincs, és így engedhet. Megnyittatta a börtönt. Már akkor beállt az esti szürkület is, és jó táncsics kituszakoltatván cellájából nagy szemeket meresztett, időn a börtön ajtóban az alispánok alispánja. A hatalmas nyári pál fogadja dikcióval, a tavasz első virágának nevezve őt. A tavasznak ez a torzomborz elhanyagolt virága zavarta mereszté rá szemét, hogy álmot lát-e. Nem, tiszta valóság mindez. Nyugodj meg, jó ember, ez csak ugyan nyári pál. De ez az üdvöri valgás nem annyira néked szólt, mint inkább a véletlenek szeszélyének, melyeknek labdája lettél. Nem a te kiszabadulásodért eped a nép, hanem egy börtönt akart megnyitni. Mint ahogy Viktória mondá, amikor trónra lépését jelentették. Hozzátok ide a Times-t és egy csésze teát. s mikor a Times-t és a teát előhozták, nyugodtan küldte vissza. Most már látom, hogy én uralkodom. Mindegy, ne félj azért, ebben az esetben nem fogja mondani, hogy zárjátok vissza. Nyújtózkodj ki, egyenesítsd fel derekadat, szegény rab. E percben csak ugyan te vagy a nemzetleg ünnepeltebb embere. Ülj fel hát a diadalszekér, amely visszavisz a sötétségből a szürkeségbe. Már beköszönt a nyírkos este. A vízivárosi templom toronyban az esti harang szó kondult meg. Az utcai lámpák kigyúltak, a kiszabadított írót kocsira emelték. A kormány széki tagok, gróf Almási Mór és gróf Török Bálint maguk vezették a kocsihoz, kezet fogtak vele, hogy a népnek kedveskedjenek, amelyet pedig szerettek volna epékbe belefolytani. Sok ezer ember sokat kitalál, valahol előkerestek egy mézes kalácsos boltot, megvették a fáklyákat, és azoknak lobogó tüze mellett haladt a táncsics diadalszekere a rivalgó, tomboló sokaság között. A pesti oldalon a lovakat kifogta a nép, s maga húzta a kocsit a Kerepesi út torkolatáig. Már ekkorra megkezdődött a Nemzeti Színházban az ingyen előadás. Teátr Paré meghívott vendégekkel gyönyörű látvány, de egy ingyen előadás még sokkal szebb. A nép össze-vissza töltötte meg a páholyokat, zárt székeket és a karzatot. Mesterlegények, kofák ülnek a páholyban, előkelő delnők az olcsó helyeken. Ki ahová be tudott férni, és még sincs orfintorgatás, sem ott kolonos üvegre szükség, hiszen az egyenlőség még csak egynapos. Ilyen csecsemővel nem szabad már is rosszul bánni. Bánkbán volt ugyan kitűzve, de az ünnepélyes alkalom okáért a személyzet, a szózatot énekelte el. Ekkor Egressi Gábor állt ki Fekete Attilában, görbe jurátus karddal, és elszavalta a talpra magyart. Akkor aztán egy hang elkiáltja. Lássuk Táncsicsot, néhány hang gyengén ismétli. Hozzák ide Táncsicsot, hol van Táncsics? Az aj folyton erősbödik, míg végre orkánná fajul. Degri egy páholyból próbált beszélni, hogy Táncsics el van törődve, otthon pihen. Vasvári a karzatról kiáltozott valami beszédfélét. Petőfi egy zárt székre állt fel, hogy a közönséget kívánságáról lebeszélje, nem akarván a nap komoly eredményeit a színházi komédiákkal és esetleges derült jelenetekkel összekeverni. Dalármában elvesztek szavai. Mindenki beszélt, mindenki düvel követelte Táncsicsot, többen a padot verték, és a lábaikkal dobogtak, hogy nekik a világon senki se kell, csak Táncsics. Ekkor Jókainak az az ötlete támadt, hogy fölszalad a színpadra, és onnan szól a néphez. Úgy, amint volt, rohant fel kárbonári köpönyegében, és erősen behorpadt cilinder kalapja mellett egy óriási veres tollal, de egyszerre meghökkent a lába, legyökerezett. Egy tünemény állt előtte. Forradalmár előtt egy királyné, Gertrudis. A legszebb Gertrudis Magyarországon. Laburfalvi Róza levett a saját kebléről egy nemzeti színű kokárdát, és a Jókai szíve fölé tűzte, aztán a szeme közé nézett, mélán, édesen, rejtelmesen. S Jókai pillanatban érezte bizsergő ereiben, hogy ez a nézés az ő jutalma a végzettől a mai napért, és hogy ez a jutalom egy egész életre szól. Hogy mondott-e Laborfalvi Róza a kokárda kiküzdésekor valamit, soha se emlékezett rá többet. Hogy ő mit mondott a közönségnek a proszéniumból, arra még kevésbé emlékezett. Minden összefolyt előtte, mint egy álom.